Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat mai műsorunkban, és szeretettel köszöntöm Severinyi Jánost a stúdióban, akivel az Új Híd magazin megjelenése kapcsán beszélgetünk. Ennek a magazinnak a fókuszában a válság van. Ez egy nagyon aktuálisnak tűnő téma most, hiszen a csapból is a válság folyik, és talán egyre többen a bőrükön is érzik. Valóban válság van-e, illetve mi a válság szerinted, mint főszerkesztő szerint?
Igen, válság van. Ezt tapasztaljuk minden szempontból. Sokat hallunk róla persze a médiában, ahogy az egyik cikk is írja, hogy a vízcsapból is a válság folyik. Talán sokakat már terhel, idegesít, és sajnos sokszor valóban a média egyoldalúan mutatja be ezt a kérdést, tehát inkább csak negatív oldalról, és kialakult egy ilyen válság, pszichózis is az emberekben, tehát nem mindenkinek van ereje aztán ennyi rossz hír után lábra állni és pozitívan gondolkodni. De azt is el kell mondanom, hogy én legalábbis úgy látom az emberiség történetét, hogy permanens válság is él. Tehát ez nem azt jelenti, hogy csak rossz dolgok történtek és történnek az emberekkel, de valahogy úgy, ahogy a mondás is mondja, egyszer fent, egyszer lent, tehát hullámhegyek, hullámvölgyek sorozata. Egy-egy ember élete is, a család élet is, egy nemzet élete is, és az egész világ történelem. És a Biblia teológia nyelvén megfogalmazva, talán úgy is mondhatjuk, hogy amikor megtörtént a törés, a szakadás az Isten és az ember világ között, az ember kiszakadt a paradicsomból, tehát az Istennel való élő személyes kapcsolatból, annak következtében, mint egy kiszolgáltatottjává vált a saját döntéseinek. És ezért hiszem azt, hogy a kereszténység a legjobb válságkezelő program, mert Jézus végül is az Istennel való kapcsolatunkat hozta helyre, illetőleg hozhatja helyre, ami aztán kihat az élet minden területére.
Természetes dolog a válság ezek szerint, hogyha ennyire része az életünknek, és ennyire része a történelmünknek, illetve hogy látod, hogy lehet-e a válságot rossz dolognak tekinteni, vagy jó dolognak tekinteni, hogy a válság hát valójában egy jó dolog, hiszen akár jó kimenetele is lehet, valóban tekinthetünk-e így ezekre a válságokra, erre a válságra, amiben most vagyunk?
Az, hogy természetes a válság, az talán túl pozitív megközelítés, hiszen aki válságban van, annak rossz. És a kereszténységnek megvolt arra kísértése az elmúlt századokban, korábban is, hogy kicsit idealizálja a rosszat, a szenvedést, és azt hangsúlyozza, hogy itt a Földön ugyan szenvedünk, de majd aztán a halálunk után a mennyországban lesz egy nagy kiegyenlítődés, és ott már semmi gond nem lesz. Nem, a válság az rossz, a szenvedés az rossz, a pénztelenség, a betegség, ezek mind fájdalmas és rossz dolgok. De az tény, hogy jóra fordulhatnak, illetőleg megint a Bibliát idézem, van a Bibliában egy ilyen gondolat, egy ilyen mondat, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javára van, javára szolgálhat, tehát az Istennel való élő kapcsolat, hogyha onnan kapunk látást, erőt, reménységet, egyrészt adhat lehetőséget a válság kezelésre, ez annyit jelenthet, hogy felismerem, hogy az életem miért került válságba, krízisbe, és közelebb kerülhetek ezáltal a megoldáshoz, a megoldásokhoz.
Azt hiszem sokunk tapasztalata, hogy a válságban, válságos helyzetekben könnyebben fordulunk Istenhez, de nyilván itt azért sokféle válságról beszélünk. Mi mindent látsz te válság tényezőnek most, ami nem csak lelki válság lehet természetesen?
Nagyon összetett kérdés, és óvakodnunk kell, hogy leegyszerűsítve gondolkodjunk erről. A Híd magazin mindig felvállal egy fókusztémát, és mindig olyan témát szeretünk választani, amely igazán érinti az emberek életét, legyenek azok akár hívők, nem hívők, vagy keresők, vallásosak, vagy kevésbé vallásosak, és igyekszünk ezt a témát is érzékenyen több oldalról megközelíteni a Híd magazinon belül is. A válság okát én lényegében azért abban látom, hogy a kereszténység, a zsidó keresztény kultúra, tehát a 10 parancsot és az evangélium volt az, amely felemelte a nyugatot, igazán civilizálta az egyéni életet, a házassági, családi életet, a munkamorált, felépítette, kialakította a kapitalizmust, aminek természetesen nagyon sok negatív oldala is van, de végső soron ez a munkaerkölcs, a munkához való hozzáállás, amit annyira hangsúlyozott Calvin is, ugye a reformátor, emelte föl a nyugatot mind erkölcsileg és gazdaságilag, és most én azt látom, azt érzékelem, hogy a keresztény hitbeli erkölcsi alapokat kezdi elveszíteni ez a felépítmény, és hogyha az alapok meginognak, akkor az egész felépítménnyel baj van. Tehát ha elfogadottá, természetessé mindennapivá válik az erkölcstelenség, az bizony hatással van a gazdaságra, a munkamorálra, a családi életre, és szerintem ezt tapasztalja most ez a nyugati kultúra.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy éppen ennek a mostani világválságnak tekintett krízisnek a fókuszában a nyugati világ, a nyugati keresztény világ áll, aminek a talán rétrejött a kapitalizmus, amit te is említettél, aminek most már azért nem olyan jó a csengése, mint talán egy néhány évtizede volt. Ugyanakkor pedig épp a civilizáció küzdelme során meglátjuk, hogy lehet, hogy irigylésre méltó például az arab világnak a civilizáltsága, ahol egyes országokban nincsen kamat például, és nincsenek ezek a megnyomorító tényezők, mint hogyha erkölcsösebbek lennének. Hogy látod ezt a kérdést ennek kapcsán?
Én magam is jártam néhány arab vagy iszlám országban, meg ismerőseim, barátaim révén találkoztam elkötelezett muszlimokkal is. Itt is azt látom, hogy az alapok az erősek. Ez nem azt jelenti, hogy számomra keresztény ember számára minden szempontból elfogadható az iszlám, semmiképpen sem. Ha már erről van szó, akkor azt látom legnagyobb hiánynak, hogy hiányzik belőle az irgalom, a kegyelem, tehát az, amit pont Jézus a megváltó hozott el erre a földre, de nagyon nagy az elkötelezettség, és nagyon erős alapokon áll az iszlám, és ezt az erőt érzékelni, érezni lehet itt Európában is, és többfele, tehát ők növekednek, szaporodnak, gyarapodnak. Azt tudjuk, hogy Európában szinte minden héten felavatnak egy új mecsetet. Úgyhogy ebből az erkölcsi alapból fakad az, hogy erősebbnek tűnnek most ezek az iszlám országok több szempontból. Ugyanakkor az is egy érdekes, ha már itt a kultúrák összehasonlításánál tartunk, hogy több forrásból is értesültem arról, olvastam erről, hogy a félig kommunista, félig kapitalista kínai kormány is tanulmányoztatja a nyugati kultúrát. Abból indulnak ki, hogy a 15.-16. században technológiai szempontból Kína előbbrébb volt, mint Európa, és aztán az elmúlt évszázadok alatt messze lehagyta a fejlődés szempontjából, tehát gazdasági, technikai szempontból Kínát a nyugat, és ez izgatja őket, hogy miért történt ez, és a kutatók arra jutottak, hogy a keresztény nyugati kultúrának a mozgatója, mozgató rugója, illetőleg az alapja, a vallás, és hát ezen belül természetesen kereszténység volt. Tehát érdekes ez az eszmélődés, és ez az eredmény, amire eljutottak a kínai kutatók.
Az alapokat említetted, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mostanában én magam is hetente több alkalommal egy idős otthonban beszélgetek idős emberekkel, akik elmesélik az életüket. Javarészük átélte az egész 20. századot, átélték az egzisztenciális kríziseket, válságokat, kitelepítést, világháborút és a 20. század szinte összes nyomorát, és érdekes az ő példájuk, és az, hogy ők hogy harcolták meg ezt a mai válságban élők számára. Én kicsit úgy érzem, hogy mintha több alapjuk lett volna, jobban meg lett volna legalábbis azok, akik meg tudták küzdeni ezeket, és nagyobb küzdelmeket is megküzdöttek, mint amivel ma talán szemben állunk.
Egyrészt minden kornak, minden korosztálynak megvan a maga terhe, nehézsége. Egészen más volt a 20. század elején, közepén, végén, illetőleg a mai korban. Mindig más problémák adódnak, más a kihívás, de ezt nagyon jó, hogy említett, hogy valóban így van, hogy a 20. század is teli volt krízisekkel, válságokkal, háborúkkal, szegénységgel, gulággal, nácizmussal, kommunizmussal, diktatúrákkal, és habár sokan összetörtek és megtörtek ezekben a folyamatokban, de nagyon sokan lábon voltak, és sokan például akár az 56-os forradalmat annak tulajdonítják, hogy az alapok még, az élet ösztön, illetőleg az erkölcsi nevelés még erősebb volt az emberek életében, és ezért voltak képesek tulajdonképpen fölébredni és fölkelni a világ akkor legnagyobb hadsereg ellen és legnagyobb országa ellen, a Szovjetunió ellen, akik ugye megszállva tartották országunkat. Úgyhogy ebben nagyon sok igazság van, és annál inkább szívszorító azt látni, hogy az előbb említett nyugati kultúra, civilizáció elszakad a lelki-szellemi erkölcsi alapoktól, talán a hedonizmus, a materializmus, a fogyasztás miatt, és ez is egy több évtizedes folyamat már, illetőleg itt a mi környékünkön meg hangsúlyos az elmúlt évtizedeknek az agymosása és káros tevékenysége abban az értelemben, hogy próbálták elvenni az Istent, az erkölcsi alapokat, feloszlatták az önszerveződő egyesületeket, akár legyenek azok egyháziak, vagy világiak, kulturális egyesületek, és most nem sok minden maradt az új nemzedéknek, csak sokszor ez a nagyon értéktelen kacat, ami érkezik számukra a médiából, amit kultúrának is nehéz lenne nevezni.
Egy kicsit az ilyen globális kérdésekről hadd tereljem a szót a személyes kérdések felé, hiszen mindenkinek azt kell megharcolni, ami a saját életének a válsága, és itt lehet szó egyrészt a házasság válságáról, a családok válságáról, lehet szó gazdasági, családi gazdasági krízisekről, munkanélküliségről, valamilyen szenvedélynek a rabságáról, amik mind-mind ilyesmit hoznak magukkal. Nemrég írtál egy olyan cikket az Evangélikus Életben, aminek az volt a cím, hogy Jézus a válasz. Válasz-e Jézus minden ilyen krízis krízisre, személyes krízisre véleményed szerint, amivel az ember szembesülhet?
Röviden a válaszom az, hogy igen. Bővebben azt azért látnunk kell, hogy különböző Isten képe van az embereknek, és Jézus képe, és én sem úgy gondolom, hogy rövidre zárva mindenféle háttérinformációk és árnyaltság nélkül csak oda kell dobni az embereknek, hogy csak higgyenek Jézusban, és minden megoldódik az életükben, nem ez azért ennél sokkal összetettebb kérdés. Aki Jézust igazán megismeri, az érzi, azt tudja, hogy valóban ő az igazság, út és élet, amit ő magáról is mondott, tehát az ember az emberiség számára igenis megváltást és szabadulást hozott a bűnre való kényszerből, az Isten nélküliség állapotából, és ő volt az, aki lényegében összekötötte az eget a földdel, az embert az Istennel, tehát a forrástól elszakadt embert, az embervilágot újra hozzásegíti a forráshoz, hiszen az ember egy lelki, szellemi, spirituális lény, és ezért Istennel való kapcsolatban tud igazán emberré válni. És ha Istenhez visszatalálunk, a forráshoz visszatalálunk, akkor ennek következtében egész másképpen gondolkodunk. A bibliai kifejezés, amikor a megtérésről beszél, az kifejezetten a gondolkodásmód megfordulását jelenti, hogy elkezdek másképpen gondolkodni a szerelemről, a pénzről, az anyagiakról, a természetről, a környezetvédelemről, minden másról is. Tehát az a nagy tévedés, hogyha valakik úgy gondolják, hogy a vallás, a kereszténység azt jelenti, hogy egy torony harang alatt egy órát együtt vagyunk, és aztán éljük tovább ugyanúgy az életünket. Nem, a keresztény hitből következik az, hogy másképpen gondolkodok az életemről, a környezetemről, a feladatomról, a hivatásomról, mint ahogy addig tettem. Szeretem ezt a példát alkalmazni, jól kifejezi tulajdonképpen azt, amit az előbb próbáltam hangsúlyozni, hogyha egy szenvedélybeteg, egy iszákos ember hitre jött, megtér, meggyógyul, azt észreveszi elsősorban a saját teste, szervezete, a mája, a gyomra, azután a pénztárcája, a családja, a környezete, tehát egészen másképpen kezeli a pénzt, tehát az átok áldásra tud fordulni, és ennek a katarzisnak, megtérés pozitív következménye lesz. És ilyen írások, cikkek is bekerültek a mostani Hídmagazinba, egészen mínuszban, mélyponton élő családokról, akár a észak-kelet-magyarországi cigány családokról is van híradás ebben az újságban, hogy milyen mínuszból tud áldottá válni egy-egy ember élete, és áldássá tud lenni a korábbi átkozott életű ember a környezete számára is.
Sőt, itt van egy olyan cikk is, ami például egy bibliai történet kapcsán egy ilyen anyagi perspektívaváltást helyez elénk lépésről lépésre, versről versre, végigkövetve az igét, hogy mondjuk a családi háztartás, családi költségvetést hogy lehet talpra állítani. Tehát Jézus nem csak a különböző olyan kérdéseinkre lehet válasz, ami lelki kérdés, vagy ami a kapcsolatainkat illeti, nem csak emberek közötti kapcsolat, házasság és egyéb ilyen kérdések. Van erre utaló cikk is egyébként, a vállófélben lévők hanem akár tényleg gazdasági kérdés, hogy lehet Jézus a válasz például egy bedőlt devizahitelre, hogy lehet bibliai alapon mondjuk egy családi háztartást átszervezni.
Lehet, az egyik cikkünk is erről szól, egy evangélikus lelkész, aki gazdasági szakember is és 6 gyermeknek az édesapja, ír a családi gazdasági krízis kezelésről, válságkezelésről, tehát amikor megváltozik valakinek a hozzáállása, gondolkodása. Van olyan is, amit én is tapasztaltam valamikor a 8. kerületben, amikor gyülekezeti lelkészség mellett vállaltam szociális munkát, családsegítést, hetente egyszer az utcát is jártam, mint utcai szociális munkás is szedtük össze a bajba jutott embereket. Itt éltem meg és éreztem át azt, hogy a profi válságkezelés, amit professzionális kollégáktól próbáltam megtanulni, nem azt jelenti, hogy halat adunk az embereknek, hanem megtanítjuk őket halászni, tehát próbáljuk őket motiválni abban, hogy felismerjék, hogy hogy jutottak egy ilyen helyzetbe, tehát van, ahol igenis rossz a pénzkezelés, rossz elvek alapján állnak hozzá a dolgokhoz. Az egyes családoknál azért ez nagyon nehéz és nagyon keserves kérdés, amikor valóban minimális pénzből kellene megélni, elég csak utalnom a rokkantnyugdíjasoknak a teljesen embertelen is lehetetlen helyzetére, tehát pár 10 000 forintból kéne nekik megélniük, és rezsit fizetni és egyebek. De visszatérve az eredeti gondolatra, hogy az igazi segítés az, amikor próbálunk segíteni az embereknek, hogy lelkileg, szellemileg szedjék össze magukat, és próbálják átértékelni az életüket, és ennek következtében másképpen kezelni a pénzüket és a családi életüket. Illetőleg ezt a kérdést más szinten is végig gondolhatjuk, hogy milyen alapon lenne Jézus a válasz az emberek életére, illetőleg akár a deviza hitel kérdése, az adósság csapdára. Igenis nem mindegy, hogy egy-egy országot milyen szellemiségű kormány vezet. És független attól, hogy ma most Magyarországon éppen milyen kormány van, nem árt, hogyha belegondolunk abba, hogy Európában különböző kapitalizmust építettek föl különböző országok. Tehát például a skandináv államok, ahol ugyan kapitalizmus alapján működik az élet, de nagyon erősen szociális karakterű a dolog. Tehát nem engedték azt, hogy százezrek és milliók éhezenek és lecsúszanak, erősebb szociális háló tartja meg őket. Tehát nagyon fontos, hogy milyen látással, milyen szellemiséggel hoznak törvényeket, válságkezelő programokat meg a döntéshozók.